Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mária anyasága a legközvetlenebb, legegyszerűbb út az Isten atyai gyengédségével való találkozáshoz. Égi édesanyánk a hit kezdetéhez és szívéhez vezet bennünket, ami egy mérhetetlen ajándék, amely szeretett gyermekké az atya szeretetének lakhelyévé tesz bennünket, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A szerzetesek országos zarándoklata a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen április 12-én és 13-án lesz, közölte a távirat irodával a kegyhely sajtófőnöke. Kerekes Dancsok Regina elmondta, a zarándokok egy része gyalog érkezik, pénteken 12 szerzetes rend 41 tagja indul útnak Széchenyből a találkozóra. A résztvevők 27 kilométer megtétele után érkeznek meg Szentkútra, tette hozzá. A szombati 11 órakor kezdődő szentmisét Majnek Antal nyugalmazott munkácsi püspök mutatja be. A sajtófőnök elmondta, a szerzeteseknek is fontos, hogy legalább egy évben egyszer gyalogos zarándok útra induljanak, és megerősítsék egymást hivatásukban. A 108 milliárd forint keretösszeggel rendelkező új otthonfelújítási korszerűsítési program, amely az 1990 előtt épült családi házakra vonatkozik, júniusban indulhat el, mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán. Koncz Zsófia azt mondta, az épületek energetikai korszerűsítése a célja a programnak, amelyben 1 millió forint önrész mellett maximálisan 6 millió forint vehető igénybe, utóbbi a vissza nem térítendő támogatás és a kamatmentes hitel között oszlik meg. Az államtitkár kiemelte, az egész javaslatot társadalmi egyeztetésre viszik, a részletek tavasszal lesznek meg. A programban elérhető támogatást szigetelésre, a melegvizes rendszerek korszerűsítésére, valamint a nyílászárók és gázkazán cserére lehet fordítani. Fontos, hogy ezekkel a beruházásokkal legalább 30%-os energia megtakarítást érjenek el, tette hozzá az államtitkár. Koncz Zsófia kiemelte, az energiaigény és ezáltal az energiafogyasztás csökkentésével a cél, hogy minél inkább a rezsivédett sáv határolat tudjon mindenki maradni. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a Kiskunhalasi Szakképzőcentrum Dékáni Árpád technikumban arról beszélt, hogy most jó lenni katonának, ugyanis a magyar honvédségben egy korszakváltás zajlik, amely a haderőfejlesztési program keretében 2015-16 környékén indult el, és amely az elmúlt két évben felgyorsult. A miniszter a Bács-Kiskun vármegye 8 kadétiskolájából érkező több mint 150 területvédelmi tartalékos szerződésének ünnepélyes aláírása alkalmából hangsúlyozta. A világban zajló történések indokoltá, szükségszerűvé és sürgetővé teszik, hogy a magyar haderő képes, alkalmas és elszánt legyen arra, hogy megvédje a magyar emberek életét, vagyonát és kultúráját. Rámutatott, Magyarországnak nagy szüksége van a magyar családok és az egész magyar társadalom aktív támogatására ahhoz a feladathoz, ami mindannyiunk előtt áll, hiszen a szomszédunkban dúló háború miatt lényegesen romlott az ország biztonsági helyzete az elmúlt két évben. A területvédelmi tartalékosok szolgálata éppen ezért fontos és szükséges, tette hozzá. Úgy tűnik az információk alapján, hogy az embercsempész bandák mintha készülődnének visszatérni a magyar határhoz, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán. Bakondi György szerint ennek az az oka, hogy az embercsempészek figyelemmel kísérik az Európai Unió jogalkotási folyamatát, azt, hogy a migrációs paktumról szerdán szavazott az Európai Parlament, és felkészülnek a változásokra. A 9 jogszabályt érintő migrációs paktum elfogadását azért sürgeti az EU jelenlegi vezetése, mert azt az EP választási kampányában akarják felhasználni, mondta. a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagjai egyhangulag az alapkamat 75 bázispontos csökkentésére voksoltak a márciusi ülésen a szerdán közölt rövidített jegyzőkönyv szerint. A március 26-ai ülésen a kamat folyosó két szélét is 75 bázisponttal mérsékelték. Az alapkamat így 8,25%-ra mérséklődött. Az egynapos jegybanki fedezett hitel kamatlába 9,25%-ra csökkent, az egynapos jegybanki betét kamatlába pedig 7,25%-ra mérséklődött. Végül az időjárásról. A felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Estére nagyrészt kiderül az ég, csapadék nem lesz. Az északi a szelet többnyire élénk széllökések kísérik, majd az északkeleti tájak kivételével estére mérséklődik a légmozgás. A hőmérséklet napközben 20 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 2 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Feltámadt Krisztus, kedves hallgatóink, 2024. április 11-e van csütörtök. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Puri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata József Attilától származik, és így hangzik: álljuk helyünket emberül, ki küzd, megél, mes elmerül. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várunk mindenkit a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik reggeli beszélgetés című adásunk, melyben Kücsön Gyulával, a Sarudi Élményfalú megálmodójával és vezetőjével, valamint Nagy Róbert lovasoktatóval beszélget Berec Renáta. Most egy részlet következik az adásból.
De kérnek az állatok közé, hogy legyen egy kontaktus, hogy látják egymást, hogy megszokják, hogy nyerít a lovacska, és akkor utána olyan 3-4 évesen már pónira fel lehet ültetni. Van egy ilyen speciális lószoktatás programunk, ami azt jelenti, hogy a gyermek ugye alapvetően megtanul először lovat ápolni, patát pucolni, megtanulja a ló anatómiáját, és aztán a végén persze fölül egy picit, de ott még a technikai elemeket nem tudja tanulni, és amikor elérkezik az az idő, amikor ilyen 6-7-8 éves, ez egyénfüggő, akkor lehet őket fölültetni már futószáron, de ez egy hosszú folyamat.
9 órától hírek, majd kezdődik Segíthetünk című adásunk. Mai műsorunkban az idén 25 éves Szimbiózis Alapítvány elnökével, Jakubinyi Lászlóval beszélgetünk autizmus világnapjáról, hétköznapokról, szakmai kihívásokról, feladatokról, jó gyakorlatokról és statisztikákról is. Következzen bejátszásunk.
Tehát az Oktatási Minisztérium adataiból azt látjuk, hogy 6 év alatt az oktatásban lévő autista gyerekek száma megnégyszereződött. Tehát ez egy nagyon durva jelenség, és addig, amíg Magyarországon most már 2-3 éves korban is stabil diagnózist adnak, de itt a mi köreinkben is látunk már 35 évesen is kiadott diagnózis, hogy a család szólt, hogy itt valami probléma van, és akkor elküldte az orvos egy diagnosztikus központba. És azokkal, akikkel mi kapcsolatban vagyunk, akár Budapesten már 3 diagnosztikus centrumon, vagy Debrecen, ott azt mondják, hogy minden nap adnak ki diagnózis, van, hogy naponta többet is. Tehát ez a szám, ez folyamatosan nő.
Napról napra című regionális műsorunkban folytatjuk beszélgetésünket az anyák munkahelyi visszatéréséről. Rövid bejátszásunkban Csűrösné Kriston Adrián HR szakember szólal meg.
Az édesanyja, amikor otthon van, azért leginkább az anyaságára és a gyermekére fókuszálni, és ez teljesen természetes, hogy egy picit eltávolodik mondjuk a munkahelyi dolgoktól. De hogyha eltelik néhány év, akkor azért abban úgy jó, hogyha mikor oda kerül, akkor így felfrissíti az ismereteit, éppen akár a jelen munkahelyével kapcsolatban gyűjt információkat, vagy ha váltania kell, akkor munkaerőpiacról is, az egyéb lehetőségeiről, és egyáltalán nem szégyen, hogyha mer segítséget kérni akár ebben is.
10 órától hírek, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió műsora, a Kerengő. Ezután a Lélekszavát hallgathatják meg. Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója az engesztelés lelkületéről fog elmélkedni.
Hosszú évtizedek óta sokan járnak ide a Szent Anna rétre. Imádkozni, engesztelni. Az engesztelés mozgalmának a fatimai jelenések adta különös lendületet több mint 100 évvel ezelőtt. A II. Világháború idején sokan ráéreztek arra, hogy a gyilkos háborúkban a gonoszság titka működik. Ezért a saját megtérésünknek és a bűnökért engesztelő imádságnak különös jelentősége van egyén és közösség békéje és megmenekülése szempontjából.
11 órától hírek, majd Mustermag című műsorunkkal jelentkezünk. Műsorunkban a Káli Gertnagyi Géza Katolikus Általános Iskola ünnepségét idézzük fel.
Hálás szívvel szeretnék köszönetet mondani érsek úrnak nagy lelkű támogatásáért, hiszen az egész közösség érzi, hogy szívügyének tekinti az Egri Főegyház megye intézményeinek fejlesztését. Az elmúlt évek során számos felújítással, beruházással segítettek, hogy oktató-nevelő munkánkat magas színvonalon tudjuk elvégezni.
11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Jékely Zoltán Csillagnézést című költeményét Blaskó Balázs mondja el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival a Mennynek királyné asszonya imádságot, ezután egyházi híreket hallhatnak, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12.25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Szaniszló életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk Együtt című zenei összeállításunkat hallhatják. Ezután tehát 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say no. Something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday. Why she had to go, I don't know. She would not say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Oh, I believe in yesterday.
Reggeli beszélgetés.
Kedves hallgatóink, most következő reggeli műsorunkban Kücsön Gyulával, a Sarudi Élményfalu megálmodójával és üzemeltetőjével arról fogunk beszélgetni, milyen szezonnak néznek elébe, milyen fejlesztéseket végeztek eddig az Élményfaluban, s arról is szó lesz, hogyan próbálják a gyerekeknek vonzóbbá tenni a természetet a digitális világgal szemben. A műsor második felében a Sarudi Hucul udvarba is ellátogatunk, ahol a lovasoktatáson kívül állatsimogatóval, sőt, fiatalok műveiből álló galériával is várják az odalátogatókat. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Tavasz valahogy már meghozza a meleg időt, és valahogy a kedvet is talán ahhoz, hogy az emberek kicsit kimozduljanak. Itt Sarudon mivel készültök az ide látogatóknak, most akár tavasszal is már, aki mondjuk ide jönne hozzátok?
Ugye mi arra törekszünk, hogy Sarudon az élmény fel, hogy aktív turisztikai központként várja az ide látogató vendégeket, és ennek fókuszában az egyik legnagyobb célközönségünk azok a gyerekek és a gyerekkel érkező családok. A tavalyi évben Sarudon befejeztük az aktív turisztikai központhoz tartozó fejlesztéseinket, ezzel egy igazán különleges gyerekközpontú bázis jött létre, egy igazi pihenőfalu. Gyakorlatilag a vízparti fejlesztéseink 100%-ban befejeződtek, ez azt jelenti, hogy visszaépítjük hamarosan a vízijátszóteret, elkészül ugye a trambulin park, az apraja partja, ami várja a gyerekeket, az idén sokkal nagyobb intenzitással fog működni, a magaslati kötélpálya, a tiszatavi mászóbázis, ezek várhatók jelenleg a Tiszató partján, a gyerekek érkező szülők használhatják a sportvízi bázisunk minden víziturisztikai szolgáltatásokat, tehát csónakokat, kajakot, kenut, szapot tudnak bérelni, vízitúrákon tudnak részt venni, működik a kerékpárkölcsönzők, ezek jellemzik nagyjából a part szolgáltatásait, és a Varsai portán pedig befejeztük a gyerekes szolgáltatásaink teljes körű kialakítását. Ez azt jelenti, hogy működik újra majd nem sokára az Akropolis Sarud, ez a Primobil szerepjátszóház, működik a Huculudvar lovasközpont, és működik az Apraja farmja, a kis állatkert, amit újraépítettünk a falu központjában. Ezzel azt gondolom, hogy elértünk egy olyan különleges szolgáltatás csomagot, ami a természet közelébe tudja hozni a gyerekeket, és a digitális világ helyett tudunk nekik egy értelmes szabadidő eltöltést nyújtani.
Miért tartod fontosnak, hogy a gyerekek visszataláljanak a természethez, főleg a mai világban?
Ugye a Sarud egész gondolatisága leginkább a matula világára rímel, tehát egyre kevesebb olyan hely van, ahol ezt a természeti szépséget meg lehet érni. Nagyon furcsa kitérő, hogy egy mesterséges tópartján igyekszünk természetes világot építeni, de a természet nagy úr, tehát a természet birtokába vette a Tiszatavat, és azt látjuk, hogy a digitális világ térnyelésével egyre kevesebb az olyan élmény, amit a gyerekek saját maguk élnek át. Emiatt fejlődési szakaszok maradnak ki az életükből, illetve egyre inkább bezáró körülöttük a világ. Mi azt gondoljuk, hogy a gyerekeknek egy olyan környezet kell, ahol aktív élményekkel ki tudjuk őket rángatni az unatkozásból, és én azt érzem, hogy az unalom és a digitális világ az pontosan arról szól, hogy a gyerekekre nincs idő és nincs figyelem. Ez a falu ezt pedig azt szeretné megmutatni, hogy ha vannak aktív élmények és vannak látnivalók, akkor a gyerekeknek nincs szüksége telefonnyomkodásra.
A táborokban mit tudtok nyújtani a gyerekeknek?
Hát elsősorban a Tiszató természeti szépségét és az egyszerű élet varázsát, tehát megmutatjuk azt, hogy lehet telefon nélkül élni egy napig, és elég, hogy anyát este fölhívjuk, és beszámolunk arról, hogy mi történt napközben. A táboraink tematikus táborok, tehát alapvetően három tematikus tábort működtetünk, vannak horgásztáboraink, vannak vitorlástáboraink, és vannak lovastáboraink. Tematikájukban különböznek, ugyanazonban felépítésükben nagyjából hasonlóak, tehát vannak szakmai programok, amelyek a program alapküldetését igyekeznek megmutatni a gyerekeknek, de az élményfalu táborok attól különlegesek, hogy nem csak egy-egy tevékenységet végeznek a gyerekek, hanem az élményfalu összeszolgáltatását kipróbálják, tehát átélik az aktív élményeket a vízparton, elmennek kirándulni, elmennek kerékpározni, nem használják a telefont csak arra, hogy beszámoljanak az emlékekről, és igyekszünk arra törekedni, hogyha lehet, akkor egyre több nyugdíjasnak adjunk értelmes célt az öregkorában és a vakáció napjában, mert azt látjuk, hogy azt az értéket, amit ők képviselnek, egyre nehezebb megtalálni a világban.
Ezt hogyan próbáljátok elérni, hogyan próbáljátok őket bevonni ebbe a feladatba?
Van egy őrült küldetésem, most elkezdünk egy nyugdíjklubot szervezni azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek ez a megnevezés nem sértő, akikben még van tűz és van élet, és azt látjuk, hogy az ő életükből hiányzik egy kapocs, ami összeköti őket a fiatalsággal, és innentől kezdve az ő életük értéktelenné válik, bezárkóznak, és gyakorlatilag leépítik saját magukat, és mindaz a tudás, ami az ő életük alatt bennük összegeződött, az elvész, és azt látjuk, hogy egyre több olyan aranykorú vagy időskorú ember van körülöttünk, aki viszont ezt a tudást szívesen átadná a gyerekeknek, ami által az ő életük is tartalmasabbá és izgalmasabbá válik. Tehát horgásztábor vezetőink vannak, az úszómesterünk is 70 év fölötti úriember, és bennük még van tartás, és van etika, és van erkölcs, amit szerintem ebben a világban egyre nehezebb megtalálni.
Említetted, hogy a gyerekek nem használhatják a telefont. Mennyire volt könnyű őket arra rávenni, vagy ők mennyire könnyen szokták meg azt, hogy nincs kütyű, és ehhez képest mondjuk mennyire igényelték már a tábor vége felé?
Én azt vallom, hogy a telefon az egy szükségszerű unaloműző, és akkor nyomkodják a gyerekek a telefont, amikor vagy nem kapnak elég figyelmet, vagy nem kapnak elég élményt. A Tiszató annyira sokszínű világot nyújt a gyerekeknek, és az élményfalu annyira sokszínű szolgáltatással tudja őket kívánni vagy várni, hogy egyszerűen nem marad idejük arra, hogy unatkozzanak. És ha az unatkozás és az egymással töltött idő kiváltja egymást, akkor a gyerekek inkább a játékot és az együtt töltött élményeket választják, úgyhogy mi bátran az első perctől elveszük a telefonjaikat, és este, amikor megvacsoráztak, utána kapják meg csak, és egyébként az összes többit azt telefon nélkül érik meg, az összes többi élményt. Arra használjuk a telefont mi táborvezetőkkel, hogy a gyerekekről képeket készítsünk napközben, amiket este kirakunk a Facebookra, és a szülők meg tudják nézni, hogy mi is történt velük aznap.
Említetted, hogy várjátok az időseket ebbe a Nyugger klubba, hogyha jól értettem. Mm-hmm. Honnan várjátok az idősebbeket, akár a szakembereket?
Vannak a térségből is szakembereink, tehát Sarodi iskola igazgató is van a táboraink között, kisköréről is jönnek hozzánk emberek, de azt látjuk, hogy Budapestről is szívesen érkeznek az élményfalba, mert van egy állam, amit ők elhisznek ebben az egész projektben, az, hogy ebben a rohanó világban is lehet értéket adni az embereknek, és szerintem mindenkinek feltöltődés az, hogyha azt csinálja, amit szeret, és azoknak csinálja, és azoknak mutathatja be, akik ez iránt érdeklődnek. És a túravezetőinktől kezdve azt még majd, hogy nem azt mondtam, hogy az animátoraink között is lehetnek nyugdíjasok, de a horgászvezetőink közül már 2 nyugdíjasként tér hozzánk vissza, és imádják ezt az egész tevékenységet.
Milyen szezonra számít az idén? Ez mindig egy ilyen nehéz kérdés, mert nagyon nagyban függ attól, hogy milyen lesz az időjárás, de mondjuk az elmúlt évek tapasztalatai alapján, ahogy a vendégkör kialakult, ahogy fogadtátok itt a vendégeket.
Mindig azt várjuk, hogy egy kicsit jobb szezon lesz, mint a tavalyi volt. Most már ilyet nem mondanék, mert mindig én, hogy beköszönt valami, amire nem számítunk. Én arra számítok egyébként, hogy egy kicsit talán megnyugszik körülöttünk a külvilág, és egy kicsit rendeződnek az anyagi állapotok is a vendégeink között. Szerencsére visszajött a szép kártya, ami nekünk nagyon sokat számított, és szerintem a magyar turistáknak jelentős részét legalább 1-2 hétre itt hol tartja. Mi egy átlagos szezonnal számítunk. Tehát azt gondolom, hogy ha jó a kommunikációnk, és hogyha a vendégeink, akik eddig jöttek hozzánk, visszatérnek, akkor mi elégedettek vagyunk. Én nem a vendégek számában szeretnék változást, hanem inkább abban, hogy meddig is tart a turisztikai szezon. Tehát nálunk, ahogy az iskolai tanév hosszabbadik, egyre rövidebbé válik a nyaralásra szánt idő, és az világosan látszik, hogy 30-35 napos szezonból azért nem lehet fenntartani magas színvonalú szolgáltatást, és nem lehet találni olyan embereket, akik azt a munkát úgy végzik, hogy annak valóban hatása legyen. És ezen a térségben viszont az személyesen átért élményekkel tudjuk mi az embereket ide kötni vagy visszahozni. Ez nem egy darab papír, amit leteszünk az alapra, és saját magától adja magát. Nehéz, a jó ember anyag az nagyon nehéz.
Ennek ellenére folyamatosan fejlesztetek a parton is, hogy minél komfortosabb legyen az ott töltött idő. Mit lehet ezekről tudni?
Azt gondoljuk mi, hogy azért, mert a Tisza-tó nem a Balaton, azért vannak értékei, és azt gondolom, hogy azért a Tisza-tó a saját értékeit egyre jobban meg tudja mutatni a vendégeknek. És van egy réteg, aki egyébként ezt a világot szereti. Elsősorban azok, akik a természethez kötődnek, az aktív turisztikához és a nyugalomhoz és a csendhez. Nagyon nehéz a rohanó világban megtalálni ennek a projektnek a helyét. Tehát nagyon nehéz azt elérni, hogy az emberek, amikor idejönnek, akkor ne 2 perc alatt akarjanak élményeket átélni, toleránsak legyenek, ne akarjanak egyik másik hobbi rovására túlterjeszkedni, és békét teremteni az emberek között. Tehát ebből a szempontból nincs egyszerű dolgunk. Abból a szempontból egyszerű dolgunk van, hogy egyre többen értékelik ezt a nyugodt világot, és egyre jobban belsővé válik az embereknek, hogy ezt ők meg akarják élni, és meg is akarják mutatni a többieknek. Igazán mi szolgáltatási színvonalakat szeretnénk egy picit emelni. Az idei év legfontosabb beruházása az lesz, hogy egy 4 éve tervezett projektünk megvalósul végre, a kerékpárút mellett lesz egy fedett árnyékos teraszunk, ami első beállóként is szolgál, ami nagyon rég hiányzott már a Tisza-tó térségének Tisza-tó jobb partján. És ezzel azt hiszem, hogy létrehozok a Tisza-tónak az egyik legszebb panorámájú kerékpáros pihenőjét, ahol reményeim szerint a súlyomnak az egyik kollégája nagyon finom street food ételeket fog majd gasztrokalandozásként csinálni, úgyhogy ettől várunk most a legtöbbet. Ugye gyakorlatilag a projektjeink közül egyetlen egy projektet nem tudtunk befejezni, ez pedig a kikötőnk, az új kikötőnk építése. Itt nem sokára még lesznek munkák, amiket elvégzünk, tehát beépítjük az átemelő szivattyúkat, és ezzel teljesen közműves lesz a terület. Most tárgyalásokat folytatunk, már az első fejlesztéseknek a megvalósításáról elkészültek a stégek, tehát ott megvan az alapja az új kikötő résznek. Készülnek a tervek azokra a házakra, amelyek egy vízparti falunak a világát szeretnék majd megvalósítani Sarodon. És igazából arra várunk, hogy megkapjuk a közműfejlesztési engedélyeket az önkormányzattól. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy mi ebből a szempontból készen állunk arra, hogy Sarod egy különleges faluvá váljon.
A természet és az időjárás azért mindig adhat munkát és meglepetést is mutathat. Hogyan álltok ezzel most, és milyen volt akár a téli időszak?
A tavalyi év az megmutatta, hogy mennyire tud radikális lenni az idő, és azt gondolom, hogy ahogy látjuk, hogy hogy bolondul meg most tavasszal is akár az időjárás, hiszen már virágoznak a gyümölcsfák, a baraszfák már levirágoztak, és nagyjából el is fagytak. Mi arra várunk, hogy nagy hőségek és nagy viharok fogják váltani egymást az idén is. Ezt nem tudjuk kivédeni. Aki szabadtéri szolgáltatásokat csinál, nekünk ezzel együtt kell élnünk, arra kell figyelnünk, hogy a lehető legbiztonságosabb módon tudjuk az eszközeinket tárolni, és fokozottan kell figyelnünk a vihar veszélyre, hogy az embereknek az biztonságát és a viharok előri megvédését tudjuk jól kezelni, illetve a víziturisztikának a biztonságát tudjuk fejleszteni.
A Tiszató neve valahogy egy kicsit úgy egybe is forr a súlyommal, és most nem az étteremre gondolok feltétlenül. Hogyan tudtok, ha nem is megküzdeni ezzel, de hogyan próbáljátok komfortosabbá tenni itt az itt töltött időt?
Hát ugye a súlyom a Tiszató jelölő növénye, egy vöröskönyves növény egy természetvédelmi területen, tehát neki több joga van itt lenni, mint nekünk. Ugye ezt el kell fogadni, mindenki azt szeretné, hogy hasonlom eltűnne a Tiszatóból, de azt gondolom, hogy addig kell örülnünk, hogy ezek a növények itt vannak. Mi megpróbálunk békében élni a súlyommal. Tehát egyrészt van engedélyünk arra, hogy szabályozottan az állományát gyakorlatilag várni tudjuk, hogyha az zavarja a hasznosítást. Szerencsére a mi térségünkben annyira sok súlyom még nincs. Tehát a természetvédelmi területen ott igen erőteljes a súlyom terjedése. A strandon azt mi folyamatosan írtjuk. A besodródások nagy mértékben csökkentek azáltal, hogy két hullámtörőgátat építettünk az elmúlt időszakban, nagy mértékben visszafogja a súlyomnak a strandtelő történő beáramlását, illetve mi azért 3 éve egy súlyomfogó hálóval vettük körbe a strandot, aminek a hatékonysága viszonylag jónak mondható. Tehát mi barátságban próbálunk élni a súlyommal, mindenkinek elmondjuk, hogy ez persze egy növény, és a Tiszató az nem egy medencevíz, és kérjük azt, hogy hozzanak vízicipőket. De hogy mi a súlyomban hiszünk, és mi abban hiszünk, hogy a Tiszatónak sokáig a súlyom lesz az értéke. Tehát nem véletlen, ugye nem beszélgetünk nagyon a súlyomról, de nagyon dolgozunk azon, hogy a súlyom mint alapanyag meg tudjon jelenni a Tiszató gasztronómiájában. Most a hónap végén lesz egy magyarok étele verseny, ahol mi a súlyommal nevezünk egyébként, és az összes versenyző közünk ketten használunk súlyomat. És nagyon hiszünk abban, hogy az emberek egyébként kíváncsiak erre a növényre, amit nagyon kevesen ismernek, és nagyon kevesen látták, még hogyha a magját fölbontják, akkor abban egy olyan mag található, mint amit gyerekek rajzolnak, egy teljesen szív alakú mag, ezért hívjuk mi a súlymat, a Tiszatót is képez el szívének. Úgyhogy mi szeretjük a súlymat, hiszünk abban, hogy egy nagyon jó gasztronómiai alapanyag lehetne belőle, és abban bízunk, hogy egyszer ebből lehet majd egy hungarikum, és értéket tudunk teremteni a hátrányunkból, mert azért a súlyom mindenkinek egy élmény. Aki a Tiszató partján valaha mászkált, az valószínűleg belelépett már a súlyomba, és járt a vízimentőnél, hogy kiszedje a talpából a súlyom tüskéjét. De ugye ez már legalább egyfajta érzelem, és egyfajta emlék. Mi ezt szeretnénk mosolygós emlékkel változtatni.
Ha kicsit beljebb megyünk a faluban, legalábbis innen a tó felől, akkor ott várja a gyerekeket a Huculudvar nevű hely, ami attól is különleges, hogy egyáltalán létrejöhetett, de mivel várjátok itt a gyerekeket, és mitől lehet tényleg különleges?
A Sarut történetének és fejlesztésének egyik nagyon fontos mozgatórugója a véletlen. És mi olyan dolgokat próbálunk megmenteni, mi egyébként a Tiszató partján egyébként elveszett volna. Tehát a Huculudvar sem saját találmányunk, ez egy poloszlói lovarda volt, amit be akartak zárni, és a bezárás helyett mi azt javasoltuk, hogy inkább építünk neki Sarudon egy helyszínt. Ez egy kicsi lovarda, igazából arra szolgál, hogy a gyerekeknek adjunk olyan élményt, ami régen a falusi élethez tartozott, hogy ne féljenek az állatoktól és ne féljenek a lovaktól. És a lovaknak és a lovaglásnak olyan fejlesztő hatása van, amit egyébként nagyon-nagyon kevés más módszerrel lehet pótolni. Valamikor az volt az álmunk, hogy Sarudból lovasterápiás központot építünk, de mivel a fejlesztéseinket nem támogatta az önkormányzat, ezért ez az álom, ez elszállt. Szerencsénk van, mert őrültek jönnek Sarudra partnerként, álmodozóként, és ilyen egyik legkarakteresebb őrültünk a Nagy Robi, a Huculudvarnak a lovas edzője, aki egy teljesen elfelejtett életmódot tud itt megélni. Tehát, hogy egy igazi polihisztor művész, akinek művész a fához való hozzáállása, művész a zenéhez való hozzáállása, és alázatos a lovakhoz való hozzáállása is. És igazából az ő szeretete az, amit mi át szeretnénk adni a gyerekeknek. Tehát mi elvetettük azokat a formalizált kereteket, amit a hagyományos lovas kultúra, a lovaglásokkal, a Robi teljesen saját szabályok szerint tanítja a gyereket lovagolni. Őrült módon, tehát ők az első napokban már vágtáznak és felállnak a lóhátára, hogy az összes félelmét a gyerekeknek leküzdje. És az a világ, ami a Huculudvar köré épült, az elsősorban erről az élményről szól, hogy a gyerekek a természetben töltsenek időt, és hogy ne féljenek a lovattól. Akit egyszer megfertőz a lovas szeretete, az szerintem egy más világba lép be. Tehát nagyon gyakran szívesebben választja az állatok világát, mint az emberekkel való társaságot. Sokkal őszintébbek, sokkal tisztábbak, és sokkal egyenesebbek a lovak, mint mi vagyunk egymással. Tehát ezt a gondolatiságot is, ezt a szolgáltatási kört nyújtja a Hucul a saját kis lovaival, ahol mi most egyre több pónit szeretnénk behozni a rendszerbe, mert azt látjuk, hogy a gyerekek nem csak lovagolni szeretnek, hanem gondozni az állatokat, és ez legalább akkora élmény. És egy kis pónifarmat szeretnénk majd ebből fejleszteni a Huculok mellett. És igazán a másik ehhez kapcsolódó fejlesztésünk az pedig a Tisza-tavi minizónak a bezárása volt ezelőtt 2 évvel, amit ugyancsak nem akartunk veszni hagyni. Úgyhogy integráltuk ezt a két projektet egymásba, és a Hucul lovak mellett építettünk kb. 1 hektáros területen egy igazi kis parasztudvart, ahova Robi azt szokta mondani, hogy igazi ős magyar állatokat, mint lámát, meg mindenféle kameruni kecskéket hoztunk, hiszen azokat örököltük. De ugye a gyerekek számára ez akkor is az élő világ. Tehát most végre sorozon újra kukorékolnak a kakasok, röfögnek a malacok, van kis tehenünk, és ezt imádják a gyerekek. Ez nem egy állatkert, igazából egy bemutató kis gyűjtemény azokból az állatokból, amelyek valamikor körülöttünk éltek, nagyszüleink körül, és ezt a világot akarjuk átadni a gyerekeknek. Nagyon érdekes, hogy csak nálunk van játszótér ezen a projektben, Sarudon, tehát Sarudnak nincs saját játszótere. Vannak játékok, amik a gyerekek el tudják játszani azt, hogy ők valóban gazdálkodnak és aktívan részesen ilyen parasztudvar működésének. És arra az időszakra, hogyha, és van egy kis állatsimogatónk, ahol egyébként esőben is lehet állatokat simogatni, és arra az időszakra, amikor egyébként túlságosan meleg vagy túlságosan hideg van, akkor beköltözött Sarudra a világ egyetlen olyan Playmobil játszóháza, amit nem a Playmobil üzemeltet. Ez az Apropolis játszóváros budapesti projektnek egy kicsinyített változata, az Apropolis Sarud, ami egy szerepjátszóház, ahol a gyerekek nem dühöngőként játszanak, hanem a lélek játszóházaként a saját fantáziójukat játszhatják el a kis parányi műanyag figurákkal, és szerintem ezzel vált teljesen Sarud gyerekközpontúsága, illetve hát még egy aprósággal, szerintem a Súlyomban van az ország egyetlen olyan étterme, ahol a gyerekeknek egy teljesen külön étteremszárnyat ajándékoztunk egy étterem játszóházzal, ahol nem azért szoktak a gyerekek sírni, mert haza akarnak menni, hanem azért, mert nem akarnak hazamenni, hiszen a szüleikkel együtt játszhatnak akár több órát is. Úgyhogy nálunk ez a gyerekvilág, amit mi megpróbáltunk felépíteni.
A következő percekben Nagy Róberttel, a Huculudvar vezetőjével és lovasoktatójával fogunk arról beszélgetni, miért is fontos, hogy a gyerekek megismerkedjenek az állatokkal, megtanulják, hogyan kell gondozni őket, és szó lesz a lovasoktatás újszerű és hagyományos módszereiről. Ezen kívül pedig arról is beszélgettünk, milyen terveik vannak a Huculudvar fejlesztésére.
Miért döntött úgy, hogy itt Sarudon fog letelepedni, legalábbis olyan szinten, hogy oktatást vállal a lovasoknak?
Igazából nem terveztem Magyarországon ilyen jövőt magamnak. Előtte 5 évet Németországban töltöttem, elég jó istállóban, ilyen arab teli vértenyészetekben, illetve a Max Künerstál, vagy egy olimpiai bajnok díjugró, és az teljesen nyilván más gazdasági rendszerben, meg más kulturáltsági szinten, más hagyományrendszerrel működik a lovas élet. Nagyon sok érdekes dolgot tanultam. Akiktől én tanultam lovagolni, ők a klasszikus magyar lovasoktatásnak voltak a legnagyobb idoljai ennek idején, illetve a fogatolásnak, Mátyus Viktor bácsi, illetve olyan emberek, akik tényleg az életüket tették fel a lovakra. És megkaptam ezt a komoly hagyományt, ott megláttam egy csomó innovációt, hogy nem minden hagyományunk tökéletes, illetve hogy le kell poroljunk bizonyos hagyományokat, picit újítanunk kell rajta, mert ugye a klasszikus lovasoktatás az a magyar, osztrák-magyar monarchia katonai utánpótlásának volt a kiképző rendszere. Most a mai világban a gyerekeknek ez már nem igazán jön be, hogyha én azt mondom, hogy most ide rakjunk be egy seprűnyelet és egy nyarat így fogsz lovagolni, hogy egyenes legyen a hátad, de viszont vannak olyan módszerek, hogy át tudjuk hidalni ezeket a dolgokat, és van egy gyönyörű szép hagyományrendszerünk, amit ápolunk, viszont bizonyos innovatív dolgokat bele fogunk építeni. Ilyen lesz többek között ez egy klasszikus lovarda, amit itt látunk, ahol a kishölgy épp dolgozik a hucul lovunkkal. Hátul az a domb, ott lesz egy huculösvény. Hát ez egy Magyarországon egyedülálló lesz, mert gyakorlatilag egyben lesz nyitva a két pálya, és gyakorlatilag egy ilyen kombinált edzési módszer lesz. Itt tanulják majd a klasszikus lovarda figurákat, a klasszikus lovaglást, ott pedig már a hucul fajtának van egy speciális bajnokságuk, az a domb. Gyakorlatilag annak lesz a része, itt lesznek piciben olyan terepelemek, akadályok, amiket a lovas itt fog megtanulni, tehát ilyen siratófalszerű lesz, akkor lesz ott egy vizes árok, lesz kapunyitogatás lóhátáról, lesz fahídon át lovaglás, Lipityóke mérlekhintán lehet átlovagolni majd, úgyhogy ott lesz a picit az innovatív része. Ami azért nagyon érdekes, mi ugye hucul lovakon oktatunk, a hucul egy kárpátokajai népcsoportnak a tenyésztett lovacskája, az osztrák-magyar monarchia idején kezdték el őket tenyészteni, ezek ilyen apró testű hegyi lovak, nem pónik, nem is nagy lovak. És az a lényeg, hogy ez a népcsoport egy ilyen sziklás, vadregényes területen tenyésztette ezeket a lovakat, és a fajtának lett egy, vagy fajta követelménynek lett egy speciális versenyrendszere. Ez a huculösvény. Tehát a gyakorlatilag reményeim szerint, amikor legközelebb meglátogatok majd, akkor már ott kész lesz ez a történet, és attraktívabb lesz az egész terület.
Miben próbáljuk meg a hagyományokat megváltoztatni? Azt említette, hogy...
Azokat a részeket, ami nem jó benne. Amit én úgy ítélek meg már azért így 50 évesen, hogy nem biztos, hogy előre felelődik. A hagyomány az egy nagyon klassz dolog, de a hagyományt azt meg kell élni, ápolni kell. Erre azt szoktam mondani, hogy a népművelés, tehát a népművelőkből keletkező népzenészek, azok az nem ugyanazok, mint mondjuk a pásztor emberek. Nagyon szép, de az egy mesterséges városban nem lehet olyan szépen ápolni a falusi hagyományokat. Egy nagyon szép dolog, de ha az ember komoly népzenét akar hallgatni, akkor mondjuk el kell venni a pásztor embert, meghallgatni, vagy el kell ide menni ki a romasorra, amikor a hegedűs játszik. Ezeket valahogy össze kell hozzuk, hogy korszerű is legyen, ne csak hagyományos.
Akkor kezdjük onnan, hogy mondjuk, ha elkezdi valaki a lovasoktatást, és úgy döntenek, hogy ő már pedig szeretne lovagolni, akkor hogyan indul itt helyben az oktatás? Mivel kezdenek, és hova futhat ki?
Először is csinálunk egy szintfelmérést. Ez nyilván életkortól, illetve egyéni habitustól függ, hogy utána milyen oktatási módszer. Nincs minden embernek önálló oktatási módszert kell összeállítani. Ha valaki esetleg lelki gátakkal jön ide, az teljesen más képzést fog kapni, mint akinek le kell törni esetleg az egóját. Mert ilyen is van, amikor valakit fékezni kell, és akkor azt mondjuk, hogy nem, valakit meg bátorítani kell. Úgyhogy ez egyéni. Ez az első órán kiderül, csinálunk egy szintfelmérést, és minden ember önálló képzést kap.
Itt csak gyerekek gyakorolhatják a lovaglást?
Igen. Nem szívesen tanítok felnőtteket, de egyébként pár felnőtt abban a szerencsében részesül, hogy igen. Gyerekeket egyszerűbb tanítani, mert nyitottabbak, és jobban harmóniába kerülnek a lóval. A ló egy nagyon érzékeny, nagyon intelligens állat, itt nem működik ez a hatalmi, direktbe menő dolog, tehát hogy majd én megmutatom, itt napi szinten minden percben alkalmazkodunk a lóhoz. A ló egy növényevő, menekülő típusú állat. Ez a ló ez most 2 órát dolgozott, de ha egy hirtelen zajhatására bármikor másképp fog viselkedni. Ezért aztán nagyon fejleszti a gyermeknek az összpontosító képessége. Tehát aki most elalszik rajta, és így rutinból megy, az nagyon nagy csalódásokat fog majd átélni, illetve az is, aki elkezd vele harcolni, mert ez egy 6 mázsás élőlény, tehát ezt a 6 mázsás élőlény csak meggyőzni lehet, hogy együtt működjön velünk. Ez egy nagyon komoly játék.
Mi is eltérítettük a figyelmet.
Igen, ez a
mikrofonot
gondolom, hogy igen. Vagy oldalul meglátta a profilomat, és egyébként attól riadt, meg nem tudom.
Mivel várják még itt a Huculudvarban a gyerekeket? Mivel készülnek
nagyon
nekik?
Klassz állatsimogatónk. Itt, hogyha elfordulunk, akkor itt van gyakorlatilag egy rengeteg őshonos magyar állatunk. Emu, láma, alpaka, krokodil és óriás kígyó még nincs.
De tervben van?
Nincs. A terv, tehát a profil, egy parasztudvart szeretnénk. Az összes pedagógia és egyéb célzatával. Meg hagyományőrző célzatában. Viszont van egy örökölt létszámú és fajta állományú projekt, ahol már ezek már megvoltak ezek az állatok. Volt, működött itt a faluban egy állatsimogató, ők nem a paraszt udvar irányában vitték el, hanem hogy minél nagyobb kuriózum legyen, úgyhogy így lett vásárolva emuláma alpaka, és amikor a Covid idején ez, mint rengeteg vállalkozás nehéz helyzetbe került, akkor a Gyula úgy döntött, hogy megmenti ezt a dolgot, és ide áthozta. Én lovas edzőnek jöttem, először én is úgy gondolkodtam rajta, hogy most akkor mi lesz itt az emúval, a lámával, tehát egy körmölés, vagy egy egyebek, tehát azért nem értettem a lámákat, most sem értem még egyébként, hogy beikkel minden szituba mit kell csinálni, de tanulom. És akkor ide került, most már szeretnénk a parasztudvar irányába majd ezt fejleszteni, de hát vannak itt ezek az örökölt klassz kis dolgaink. Hát gyakorlatilag itt szerintem a Szamáron kívül én vagyok egyedül, ami őshonos. A malacaink azok minnesotai, illetve vietnámi csüngőalsú keverékek. A kecskéink azok holland törpe kecskék. Van pávánk Indiából, emunk. Tengeri malacunk is van, de arról nem szívesen beszélek, mert én félek az ilyen állatoktól. Van Jersey tehenünk, igen. Van egy nagyon aranyos cuki Jersey tehenünk, úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki erre jár. És ugye ez egy állatsimogató, azért itt működik egy helyre ezi számon egy P-mobil játszóházunk, van egy nagyon klassz egyedülálló horgászmúzeumunk, van egy művészeti galériánk, illetve most jelen pillanatban már 2 telephelyen rendelkezünk, amit esetleg nagyon szívesen megmutatok, ez a Nyergesből lett kialakítva, és javarészt fiatal ifjú titánoknak a műveit fogjuk kiállítani, tehát itt is inkább a gyerekekre szeretnénk mindent, hát hogy jól érezzék magukat ebben az ordvilágban.
Azért vannak már tapasztalatok, hogy a gyerekek mikor ide látogatnak, akkor mennyire tudnak aklimatizálódni, ha mondjuk városból érkeznek, és zömében gondolom onnan jönnek a gyerekek. Igen. Nekik milyen érzés ide látogatni?
Hát azt tőle kell megkérdezni, reményeim szerint, azt tudom csak elmondani, hogy reményeim szerint jól érzik magukat. Itt azért egy teljesen más világot látnak. Itt, amikor ide jön a gyermek, akkor meg kell, hogy tanulják a gondoskodást és a jószágokról. Van itt egy bemutató kertünk, hát nyilván a tavaszi állapotában. Itt egy kis kert is működik, tehát amikor a táborozó gyermekek ide jönnek, és leérik a saláta, akkor ezt leszedik szépen, és megetetik vele a kecskéket. Így látják a láncolatot, hogy nem megy semmi kárba, mindennek van értelme, értéke, hogyha rendszerét tudjuk szervezni. Csak közben nézem a hölgyet.
Igen.
Egy pár körügetést még gondolod, hogy elfáradtál? Hát ha gondolod, akkor még rámehetsz az akadályra. Megpróbálod? Akkor egy körügetés, jó, rövid. Rövidíts a száron, kicsit tölts fel a lovat. Na, és most jön az a rész, amit szeretek is, meg nem is van, akkor mindig nagyon izgulok, hogy azért jól sikerüljön. Ilyen, most a kishölgy most tanul élet első ugrásait most végzik.
És ő mióta lovagol?
Ő régóta lovagol, csak ugye, hiába, tehát ez az intervallum, hogy mondjuk lovagol 6-8 éve, egy 12 éves gyereknél még nem olyan nagy. Azért egy 12 éves kislány egy 600 kilós lovon ül, és most rá fogja kényszeríteni, hogy a vid ugrani fog. Tedd oda a csizma szárat! De most nem kényszerített el. Ez is egy nagyon jó pedagógiai módszer. Azt szoktam mondani, hogy nem apa meg anya, aki elnézi a hibáinkat. Hát azért arra törekszünk, hogy nyilván ez egy pozitív élmény legyen, és ugyanakkor a mivel van három kislányom, azt is látom, hogy nagyon túl vannak terelve, aztán nem akarom abba az irányba eltolni a pedagógiát, hogy itt is ez a kényszer legyen, hogy egy nagyon nagy teher alatt, tehát nem szeretem a síró gyerekeket, amikor átugorja az akadályt, de közben a gyerek bőven nagyon fél.
Tapasztalták-e már esetleg azt, hogy mondjuk a gyerek, aki ide érkezett, itt szerette meg az állatokat, vagy esetleg nem is találkozott még állatokkal?
Nagyon sok nulla órás lovasom van, úgy hívom őket nulla. Nálunk azért ez a módszer is teljesen más, mert amikor már a gyerek ilyen 10 éves, akkor az első órán, ha nincs egy nagyon nagy lelkig, hát első órán meg tudom vágtázni. Ezt neki mondja, hogy nem érti, hogy miért kell ezzel kezdeni, mert vannak lovardák, ahol 4 évig nem tud a gyerek vágtázni, de mint ahogy említettem, hogy ez egy növényevő állat, és én ezt nem tudom garantálni, hogy épp egy kínai műhold nem most esik szét, és zajjal valamivel ide beesik valami, tehát hogy bármikor elkezdhet menekülni, ez akár most is. Ezért aztán én úgy látom ezt szakmailag indokoltak, hogy az első órán megtanulnak vágtázni. Nyilván ennek a feltételét, a biztonságos feltételeit nekem kell biztosítanom, ami azt jelenti, hogy a lovat rengetegszer mozgatjuk, rengeteg ingert kap, és ha úgy ítélem meg, csak akkor tanítom meg, de első órán általában megtanul a gyerekek 90%-a vágtázni. Ami egyébként szintén egy lelki gát, mert a vágta sokkal egyszerűbb jármód, mint az ügetés, csak ugye akinek először azt mondom, hogy most a gyermeke vágtázni fog, mindenki megijed, hogy vágtázni? Miért pont vágtázni? Hát azért, mert ettől gyorsabban már nem fog menni. Ha megtanul a gyerek vágtázni, akkor akár el is ragadhatja, de nem fog megijedni. Szeretnél vágtázni egyet? Jó, akkor még egy kör vágta, utána lépted, jó?
Hány éves kortól jönnek a gyerekek, vagy hány éves kortól jöhetnek ide?
Gyakorlatilag 1 éves kortól már lehet őket hozni, de nem lovasoktatásra, hanem hogy egyáltalán ide kijönnek az állatok közé, hogy legyen egy kontaktus, hogy látják egymást, hogy megszokják, hogy nyerít a lovacska, és akkor utána olyan 3-4 évesen már pónira föl lehet ültetni. Van egy ilyen speciális lószoktatás programunk, ami azt jelenti, hogy a gyermek ugye alapvetően megtanul először lovat ápolni, patát pucolni, megtanulja a ló anatómiáját, és aztán a végén persze fölül egy picit, de ott még a technikai elemeket nem tudja tanulni, és amikor elérkezik az az idő, amikor ilyen 6-7-8 éves, ez egyénfüggő, akkor lehet őket fölültetni már futószáron, de ez egy hosszú folyamat, úgyhogy igazából 1 éves kortól lehet őket idehozni, csak nyilván 1 éves korban nem ültetjük fel a lovaskára, ott 1 éves korban azt kell, hogy megtanulja, hogy hogyan ápolja a lovat, a környezet 1 éves korban, hogy csak látni fogja azt, hogy a többi gyerek sem fél tőle, hogy fölvegye a kontaktust. Ez olyan, mint a nyelvtanulás, hogy nem, tehát a legkönnyebben azok tanulnak, akik mondjuk anyanyelvi szinten azok tudnak megtanulni, akik mondjuk abban a környezetben kezdik már el tanulni, amit tanulnak.
Hány lóval dolgoznak egyébként?
4 lovunk van, 3 huculal dolgozunk jelen pillanatban, de terveink között szerepel, hogy bővíteni fogjuk az állományt.
Az milyen célt fog szolgálni, hogy egyre több gyermek jön egyébként, amiatt hát, kell?
Szeretnék, igen, egyre több gyerek, illetve a profilunkat is szeretnénk, hogyha szélesebb lenne egy picit, ami azt jelenti, hogy az elején elvicceskedtem, hogy felnőtteket nem tudom, hogy egyébként tanítok felnőtteket, és egy ló az ő saját testúlyának a 15%-át viseli el szívesen, tehát mondjuk egy 80 kilós, 90 kilós embert már ezeken a huculó lovakon már nem szerencsés tanítani, ezért aztán kell egy nagyobb lovacska is, illetve a fogatolás irányába is tettünk már lépéseket, úgyhogy ebben az irányba fejlesztünk, de még pónit is, szerintem pónit is fogunk vásárolni. Én azt szoktam mondani, hogy a gyerekeket úgy kell tanítani, mint az orgonasíp. Tehát amekkora a gyerek, akkor a pónival kell, hogy felvegye a kapcsolatot. Amikor egy 3 éves gyerek egy ilyen törpe pónival veszi fel a kapcsolatot, tehát csak odaáll, csak nézi, hogy ápolják, akkor már ő tanulja ezt az egész lovos életet. És amikor elér abból az időszakba, akkor már föl lehet ültetni. Nézd, ménes ösztön jött, látod, ott lent a törpilla elindult, és a fülét előre csaptam, mert ők ugye ménesben jönnek, és egymással így kommunikálnak. Tehát ott, ha megijed egy ló, akkor ő is ilyenkor lehetett látni, hogy a fülével jel. Hát ezt kell, hogy megtanulja, hogy biztonságban legyen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben hallhattak egyebek mellett a Sarudi Élményfalu fejlesztéseiről, annak vezetőjétől, Kücsön Gyulától, valamint ellátogattunk a szintén a faluban működő huculudvarba, ahol Nagy Róbert lovasoktatóval beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezetőt Berecz Renátát hallották.
Vége jön, elég, a rossz lakásból menjünk a szabadba,
hogyha szabadna.
Legjobb idő, egy nagy kirándulásra másszunk a hegyekbe,
hogyha lehetne.
Nincs arra mód, sem ok, hogy elszalassz egy erdei kalandot,
vagy egy varangyot.
Ha üzgidákat látni vágysz, most indulunk, csak vedd fel a bakancsot,
vagy az agancsot.
A rendőr, az utca, az aj, már nem hiányzik, fussunk el előle,
rajta előre.
A postás, a főnök, a baj, ott úgyse látszik,
gondolj a jövőre. Ha nincs több időd, mert várnak délutánra, menjünk ki Budára,
vagy a csodába.
Szép séta lesz, s talán betérhetünk egy sörre is utána.
Az sincs kizárva.
A rendőr, az utca, a zaj, már nem hiányzik, fussunk el előre,
rajta előre.
A postás, a főnök, a baj, ott úgyse látszik, gondolj a jövőre. A héten ott a vadvirág, az ágon egy madár énekel neked. Ilyen csoda a városban nem lehet. Figyelj, fiam, azért csak most az egyszer hallgass a szavamra. Ha eddig még kitart ez a jó idő, menj ki a szabadba. A réten ott a vadvirág, az ágon egy madár énekel neked. Ilyen csoda a városban nem lehet. Figyelj, fiam, azért csak most az egyszer hallgass a szavamra. Ameddig még kitart ez a jó idő, menj ki a szabadba, menj ki a szabadba.
Irány a réc, a domb, a jó idő, irány a völgy, az erdő.